Kedves hallgatom! Mózes második könyve 7. részének 10. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Bement azért Mózes és Áron a fáraóhoz, és úgy cselekedtek, ahogyan az Úr parancsolta. Áron odadobta a botját a fáraó és szolgái elé, és az kígyóvá változott. Kérdéses a kígyó jelentése ebben az ige szakaszban, mert nagyon keveset tudunk az egyiptomi kígyókról. Ténylegesen az itt használt szó krokodil. Mózes idejében sok ilyen vízi állat élt a Nílus folyóban és a tavakban az egész ország területén. A bot krokodillá változott. Amint tanulmányozzuk a csapásokat, meglátjuk, hogy Isten az egész állatvilágot kezébe veszi. Vagyis Egyiptom istenei, vagy állatok, vagy madarak, vagy rovarok voltak. Pál erről írta a következőket. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolonddá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Római Levél, 1. rész, 22. és 23. vers. Az egyiptomiak mindent szimbolizáltak. Elővettek egy elvont gondolatot, és valamilyen kép valóságos formájába öntötték. Voltak isteneik, amelyek az élet minden fázisát és funkcióját képviselték. Semmit nem hagytak ki. A monoteizmust politeizmusra változtatták. Sir Wallace Budge ezt mondta. Hittek az egyedüli nagy Isten létezésében, aki önmagában létező, mindenható és örökkévaló. Sajnos úgy érezték, hogy ez a lény túl nagy és hatalmas volt ahhoz, hogy beavatkozzék az emberek ügyeibe és sorsába. Ezért átadta-e világ igazgatását, hogy az istenek és démonok hordáinak a jó és gonosz szellemek kezébe essék. Eddig az idézet. Ezt hitték az egyiptomiak. Pál éppen ezt találta, amikor Aténba ment. Fölfedezett egy emlékművet, amelyet az ismeretlen Istennek emeltek. Mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek, apostolok cselekedetei, 17. rész, 23. vers. Ha az emberek imádják mindezeket az isteneket, akkor nem ismerik az élő és igaz Istent. Ezért Izrael istene támadást intéz az egyiptomi istenek ellen, hogy bemutatkozzék előttük. A héber tannin szót fordítják kígyónak ebben a fejezetben, és a Biblia egyetlen más helyén sem kígyó a fordítása. Ézsaiás és Ezékiel könyvében a sárkány szó jelenik meg fordításaként. A szó ténylegesen sátáni jelentésű, és valószínűleg azért használták a fordítók a kígyó szót, tekintet nélkül ennek okára, és megmarad az a tény, hogy az egyiptomiak imádták a krokodilt. Ez nagyon nagy helyet foglalt el az egyiptomi istentiszteletben és vallásban. Sebak volt a gonoszság istene, krokodil fejjel volt ellátva. Apepi volt az összes napisten örökös főellensége, és ez is krokodil formájában jelent meg. Az egyiptomiak gyakorolták a mágikus szertartásokat, amelyet Théba városában, az Amen-Ra templomban vittek véghez. Apepi az égbolt legtávolabbi részén élt, és minden nap igyekezett megakadályozni Ra napisten fölkelését. Ő hozta létre a villámlást, mennydörgést, viharokat, orkánokat, hurikánokat, esőt, és próbálta elhomályosítani a nap fényét azzal, hogy az égboltot betöltötte felhőkkel, párával, köddel és sötétséggel. Az egyiptomi szertartás igyekezett volt Apepi elpusztítására. Ez kiemelkedő egyiptomi istentisztelet volt, és Isten éppen ez ellen indított csapást legelőször. Áron botja krokodillá változott. Akkor a fáraó is előhívta a bölcseket és varázslókat, és azok, Egyiptom mágusai is ugyanazt tették a maguk titkos mesterségével. Mózes második könyve, 7. rész, 11. vers. Az egyiptomi mágusok megismételték Áron botjának a csodáját. Talán jobb volna azt mondanunk, hogy utánozták a csodát. Akármit tettek, és bár ezt megtették, eléggé igyekeztek fölnagyítani a tettüket. Pál ezt mondja erről a Timóteushoz írt második levél, 3. részének 8. versében. Ahogyan Jannész és Jambrész ellenszegültek Mózesnek, úgy álltak ellent az igazságnak ezek a megromlott értelmű, hit szempontjából megbízhatatlan emberek is. Ezek a mágusok ellenálltak az élő és igaz Istennek. Mindegyik odadobta a botját, és azok kígyóvá váltak. De Áronnak a botja elnyelte a botjaikat. A fáraó szíve azonban kemény maradt, és nem hallgatott rájuk, ahogyan megmondta az Úr. Mózes második könyve, 7. rész, 12. és 13. vers. Érdekes, hogy az egyiptomiak imádták a krokodilt, és Áron veszélye elnyelte az ő krokodiljaikat. Ennek hatással kellett volna lennie a fáraóra, de nem így történt. A fáraó megkeményítette a szívét, és ellenállt Istennek. Most mielőtt tovább mennénk, összefoglalásul felsoroljuk a 10 csapást. Az első a víz vérré változtatása. Egyiptom földjének termékenysége a Nílus folyó kiáradásától függött, amely a termékeny talajt és a vizet szolgáltatta. Ezért ez a folyó szent volt Ozíris Isten előtt, akinek mindent látó szeme megtalálható sok egyiptomi festményen. Pogány szertartásokat tartottak minden tavasszal, amikor a folyó életet varázsolt elő a halálból. Amikor a víz vérré változott, akkor az élet helyett halált vitt magával. Az egyiptomi bölcsek is utánozták ezt a csapást varázslásukkal. A második a békák csapása. Memphisben az egyik legszebb templom volt Heka temploma, a békafejű istennő szentélye. Bűnnek számított, ha valaki megölte a szent békát, de ha azt az ember a saját házában, ágyában, élelmében és a lába alatt mindenütt megtalálta, ahogy Egyiptomban történt, akkor megölhette azokat. De ettől eltekintve a békák szentek voltak. A bölcsek is ismételték ezt a csapást, amely jelezhette, hogy eddig a pontig sikerült nekik a varázslásukkal csodákat tenni. A harmadik a tetvek csapása. Az egyiptomiak imádták a Geb nevű földistent. De a földpora tetvekké lett egész Egyiptom földjén. Ami szent volt Geb istennek, most utálatossá lett a szemükben. A fáraó nem kérte, hogy ezt a csapást távolítsák el, és az egyiptomi varázslók nem tudták utánozni ezt a csapást. Úgy látszik, elismerték, hogy aki a csapást rájuk zúdította, az fölötte áll Egyiptom isteneinek. A negyedik a legyek csapása. Egyesek úgy gondolják, hogy a legyek tömegei valójában szent bogarak voltak. Kepara volt a bogáristen. A bogár vagy a szkarabeusz megtalálható az egyiptomi sírokban, és az örök életről beszél. Ezek a bogarak szentek voltak a napisten Ra előtt. Az ötödik a dögvész csapása. A dögvész a teheneket pusztította. Az Egyiptomban épített második legnagyobb templom Memphisben helyezkedett el, és ott imádták Apis fekete bikát. Elmondható, hogy ez a csapás azt okozta, hogy az egyiptomiak imádták a beteg tehenet. A hatodik a fekélyek csapása. Egyiptom minden vallásának papja hibátlan volt. Semmi folt vagy károsodás nem volt a testükön, hogy szolgálhassanak a templomokban. Ebben az időben Egyiptomban nem szolgálhattak az istentiszteleteken, mert minden papot elárasztottak a fekélyek. Egyikük sem mehetett istentiszteletre. Ez Egyiptom egész vallásának az ítélete volt. A hetedik a jégeső csapása. Isten bemutatja hatalmát a jégeső csapásával az égboltozat istennője felett, aki tehetetlen volt a saját birodalmában. A nyolcadik a sáska csapás. A sáskák csapása a bogarak istenei ellen irányult. A sáska csapás következtében az egész termés átok alá került. Ez bizonyította Isten ítéletét, ahogy azt Jóel és a jelenések könyvében is megtaláljuk. A kilencedik a sötétség csapása. Isten a sötétséget a főistennel szemben vitte Egyiptomra, akit úgy imádtak, mint Ra napistent. A napkorong a legismertebb szimbólum, amit az egyiptomi romok között találtak. A sötétség csapása bemutatta Ra Isten teljes tehetetlenségét. A tizedik csapás az elsőszülöttek halála. Az egyiptomi vallás szerint az elsőszülöttek az egyiptomi istenekhez tartoztak. Más szóval, Isten elvette tőlük, akiket az egyiptomi isteneknek tartottak fenn. Isten azt tanította meg az egyiptomiakkal, hogy ő az egyedüli Isten. Meggyőzte a fáraót, hogy ő az Isten. Úgy szintén saját népét egy olyan helyre vezette, ahol készek voltak elismerni őt, mint istenüket. Ez volt az ítélet utolsó felvonása, amely megszabadította Izraelt az egyiptomi rabszolgaságból. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek: konok a fáraó szíve, nem akarja elbocsátani a népet. Menj el a fáraóhoz reggel, amikor éppen kimegy a vízhez, állj eléje a Nílus partján, és vedd kezedbe azt a botot, amely kígyóvá változott. Ezt mond neki: az Úr, a héberek istene küldött engem hozzád ezzel az üzenettel. Bocsásd el népemet, hogy szolgáljanak nekem a pusztában, de te nem hallgattál rám mindeddig. Így szól azért az Úr: erről tudod meg, hogy én vagyok az Úr. Én a kezemben levő bottal ráütök a Nílus vizére, és az vérré változik. A Nílus halai elpusztulnak, A Nílus maga pedig megbüdösödik, úgyhogy az egyiptomiak undorodni fognak attól, hogy vizet igyanak a Nílusból. Aztán ezt mondta az Úr Mózesnek: mondd Áronnak, hogy vegye a botját, és nyújtsa ki kezét Egyiptom vizei, folyói és csatornái fölé, tavai és összes vízgyűjtője fölé, hogy vérré váljanak. Legyen vér Egyiptom egész földjén, mind a faedényekben, mind a kőedényekben. Mózes második könyve, 7. rész, 14. versétől a 19. verséig. Ez egy másik csapás az egyiptomi istenimádatra. A Szent Nílus folyó vérré változott. Az egyiptomiak úgy ábrázolták a Nílust, mint Hapit, egy kövér embert női mellekkel, ami jelentette a termékenység és táplálék hatalmait. Volt egy énekük, amit ennek az Istennek a templomában énekeltek valahogy így: bár öntözöd a földeket, amelyeket Ra teremtett, te vagy az élelem hordozója, teremtője minden jónak. Te töltöd be a raktárházakat, te gondoskodol a szegényekről és nincstelenekről. A Nílus folyó volt Egyiptom életeleme. A víz adta az élet lehetőséget. Most, hogy az első csapás során a folyó vérré változott, az a halál szimbolizálta. Ami valamikor áldás volt Egyiptomban, most átokká vált. Ez Isten ítélete volt fölöttük. De Egyiptom mágusai is úgy cselekedtek titkos mesterségükkel, ezért a fáraó szíve kemény maradt, és nem hallgatott rájuk, ahogyan megmondta az Úr. A fáraó megfordult, hazament, és nem vette szívére a dolgot. Mózes második könyve, 7. rész, 22. verstől a 25. versig. Ez a csapás 7 napig tartott. A fáraó nem győződött meg arról, hogy ez Isten keze volt, mert a mágusai is képesek voltak utánozni a csapást. Ez különösen érthetetlen. Ez bemutatja a sátán hatalmát, de nem voltak képesek arra, hogy a vért visszaváltoztassák tiszta vízzé. Ezután jön a második csapás, amikor Egyiptomot elárasztják a békák, és a fáraó ismét megkeményíti a szívét. Egyiptomra azután jön a szúnyogok csapása, és Isten megalázza a fáraó büszkeségét. Egyiptomot elözönlik a bögölyök, valószínűleg a szent rovarok, és Mózes az Istennel való szoros kapcsolata alapján közben jár Istennél. Most, hogy a csapások folytatódnak Egyiptom földjén, Isten a támadást a bálvány imádásban elmerült nép ellen irányítja. A második csapás a békák csapása. A békákat Heka, a békafejű istennő képviselte. Hapit is úgy ábrázolták, mint aki békát tart, amelynek a szájából árad a táplálék folyama. Ez jelzi a szoros kapcsolatot a Nílus Isten és a béka istennő között, amely a legősibb istenanya. Ő volt a termékenység és újjászületés istennője, a bábák patrónusa. Egy egyiptomi kép bemutatja Hekát, amint jós mondásokat mond, hogy létrehozza Ozírisz feltámadását. Egy dombormű mutatja, amint térdel a királynő előtt, és közreműködik Hatsepsut születésénél. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek: menj be a fáraóhoz, és ezt mond neki: így szól az Úr: bocsásd el népemet, hogy szolgálhasson nekem, mert ha nem akarod elbocsátani, akkor én békákkal verem meg egész határodat. Békák hemzsegnek a Nílusban, sőt, ki is jönnek belőle, és bemennek a házadba, a hálószobádba, az ágyadba, szolgáid házába, néped közé, a kemencékbe és a sütőteknőkbe. Rád másznak a békák, meg népedre és szolgáidra. Mózes második könyve, 7. rész, 26. verstől a 29. versig. A békák csapásának leírása így folytatódik. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: mondd Áronnak, hogy nyújtsa ki kezét botjával együtt a folyók, csatornák és tavak fölé, és hozza föl a békákat Egyiptom földjére. Áron kinyújtotta kezét Egyiptom vizei fölé, és a békák feljöttek, és ellepték Egyiptom földjét. De a mágusok is így cselekedtek titkos mesterségükkel, és békákat hoztak föl Egyiptom földjére. Mózes második könyve, 8. rész, 1., 2. és 3. vers. Imádkozzunk! Uram Istenem, elismerem mindenek fölött való hatalmadat. Őrizz attól, hogy kérkedjem veled szemben, és ne alázkodjam meg előtted. Nehogy összetörj engem, mint ahogy a fáraót is összetörted. Ámen.